Szomszédok zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszky Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít zuglóban. Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége, Fodor Béla, köszöntöm a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Méghozzá abból az alkalomból, hogy zugló nagy ismerője. Itt is élt sokáig.
Igen.
És ugye, ugyan történelemtanár és íróként is apostrofálja magát, ahogy látom, de az írás valószínű, hogy mindig a Budapest helytörténeti, illetve zuglói helytörténeti témákhoz köthető.
Igen, pontosan tetszik fogalmazni.
Fodor Béla ugye a zuglói lexikon, a népszerű zuglói lexikonnak a szerkesztője, írója is, de tudjuk, hogy a Népszabadságnál is, amíg létezett, ugye a Budapest rovatot gondozta, illetve írta.
Hát nem gondoztam, csak írtam bele.
Végül is a Budapest történet. És ugye a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárban is a Várostörténeti gyűjteményben foglalkozott a fővárossal. És ugye, mint vidéki gyerek, valahol olvastam, hogy azért nehéz volt megszokni a városi kötöttséget, feladni a vidéki szabadságot.
Az biztos.
Miért? Miért volt nehéz? Hogy érzi? Zuglóban élve, hogy érezte ezt?
Hát én kisgyerekként kerültem Budapestre, 9 éves voltam.
Hát vagy ez elég kicsi. Sem,
bocsánat, igen. Még annyi sem voltam, inkább 6.
Tehát már az iskolák voltam. Ide kötötték.
Igen, igen. Itt kezdtem az iskolát, és ugye nagyon furcsa volt, hogy a vidékén... Én például mezitláb jártam le.
Ja, hát
Práter
ilyenek,
utcában laktam, és ugye a térre mezitláb mentem le, míg a szüleim rá nem parancsoltak, hogy itt azért már mezitláb nem nagyon illik menni.
Pedig az a zugló, amit maga 9 vagy 8 évesen megismert, az nagyon más, mint a mostani, az még szabadabb lehetett.
Hát zuglót én később ismertem meg.
Aha.
Mert a Práter utcában laktunk,
aha,
és csak később költöztem Zuglóban, pontosan 1980-ban, a Pillangó parkba. Akkor még Varga Gyula András park volt, és akkor húzták fel ezeket a bődületes nagy lakótelepeket. Igen.
És akkor
és
hogy...
az, igen? Itt Rákosfalvára mentem. Ugye Rákosfalva egy kis majorsági település volt régen, és akkor annak a nagy részét 60-as évek végén, 70-es években lerbontották, és most ez az új lakótelep épült föl helyette. Uh-huh. Úgyhogy emlékben nem is maradt más, csak a templom, meg az a első világháborús katonaszobor, és hát az iskola, az a régi iskola.
És akkor azért ezek ihlették a zuglói lexikon megírására? Vagy hogy alakult ki, hogy hát, egy zuglói lexikont írni kell, amelyik ugye már annyira népszerű, hogy a negyedik kiadását is megélte, nem tudom, egy
ez
vagy két Istennek. Éve, ugye?
Igen. Igen. Ez már a negyedik kiadása volt. Szerénytelen nélkül mondhatom, hogy nagy sikerű volt a lexikon. Hát a keletkezése az egy picit bonyolultabb, mert működött, vagy működik most is zuglóban a Hermenemező polgári köre, ami egy helytörténeti kör.
És annak ön az alapítója
és, igen,
volt.
92-ben igen. Jött ez formálisan létre, de már korábban is néhány idősebb helytörténeti kutató, bácsi, akit érdekelt a kerület meg a hely múltja, lokálpatrióták voltak, azok rengeteg adatot összegyűjtöttek, és abból egy kis szerény adatbázist csináltak. Magyarul azt, hogy egy számítógépbe beírkálták az adatokat, és amikor Buza Péter vezetésével létrejött a...
Ő is volt már a stúdiónkban.
Hermina Mező polgári köre. Hát most is ő a motorja
igen,
a körnek.
Igen. De egyébként visszatérve, az nagyon tetszett, hogy valahol nyilatkozta, hogy de ez nem egy Orbáni kör.
Persze, nem egy Fidesz polgári
igen,
kör.
Ha igen, ha már polgári körről van szó, sajnos mindenkinek bekattan.
Igen, igen, de hát a 92-es ott szerepel a pecsétben,
igen.
Hát ebből sejthetik, hogy ez nem egy politikai szerveződés.
Jó, hát mondjuk másrészt akkor a polgári kifejezés más értelmet
más
kapott, mint ma?
Igen. Azóta lejárató.
Bocsánat, sajnos. Akkor hogy közben vágtam, de persze, ez nekem nem, nagyon tetszett.
Igen, igen. Igen, meg kell, mert ugye az emberek egy része nem tudja pontosan.
Igen, igen.
Nos, tehát mikor létrejött ez a Herman nevező polgári kör, ebből az adatbázisból...
Beírták a számítógépekbe.
Igen, beírták, és ez gyakorlatilag ott adva is volt. Kész volt. És akkor elhatároztuk, hogy hát ebből már érdemes egy kis kiadványt összeállítani, és akkor az akkor önkormányzat támogatásával gyakorlatilag ezt megszerkesztettük, kijavítottuk össze, állítottuk.
Már a Zugló akkor is ugye a nagy kerületek közé tartozott.
Hogyne.
Mint ahogy ma is.
Ma is.
Nem területileg, igen, de lélekszámot tekintve.
Lélekszámot, és hát területileg is ugye nyilvánvalóan a belváros.
Az hát ahhoz képest igen, mondjuk igen.
Az a kisebbek.
16 kerület.
Igen. Igen, hát amikor ugye létrejött, mert 1930-ig Budapest csak 10 kerületből állt. Uh-huh. És akkor hoztak egy fővárosi törvényt, amivel még plusz 4 kerületet alakítottak ki. Persze ez nem ment egyből, ugye, ezt 30-ba hozták, és 1940-re, tehát 10 év kellett, míg az 4 új kerület felállt. Uh-huh. És Zuglónak is kellett egy pár év, ugye 1935-ben jött létre hivatalosan az Zugló. Hát nagy részt a mostani terület, de hát a Terézvárosból, Kőbányából is csaptak hozzá.
Uh-huh. Mi most volt ennek külső... az indoka, hogy csaptak hozzá vajon?
Hát az, hogy a főváros óriási radúzzat.
Tehát túl hát, nagy volt például Terézváros.
Persze, meg a 10 kerületben már nem fért be. Tehát uh-huh. Ugye a főváros határai olyan szűkek lettek, és annyira felduzzadt a külső kerületeknek a népessége, hogy ezt már nem lehetett uh-huh. igazgatni igen, magyarul. Igen. Úgyhogy ez a 4 plusz kerületet ezért hozták létre.
És Zugló jól járt ezzel, hogy hozzácsaptak ilyen kerületrész, vagy területrészeket?
Fogalmam
ez olyan érdekes, hogy végül is így alakult a sors,
igen? Így alakult, igen. Úgyhogy biztos, hogy jól járt egyébként, mert azok a részek, azok... nagy értékű részek, hogy uh-huh, csúnyában. Uh-huh. Tehát építészetileg is minden az, hogy nem nyereség volt. Igen. Tehát így jött létre a 14 kerület.
A Hősök például, a Hősök tere?
Az benne volt.
Az benne volt korábban is?
Uh-huh. Hát korábban nem volt Zugló, bocsánat.
Hát igen, akkor úgyhogy az még Terézváros az volt, az igen, egész, gondolom, vagy akár így. A 7. kerület, nem tudom.
Igen, 6., 7. keret, megmondom a 10., és akkor abból uh-huh. alakították. Uh-huh. Hát hivatalosan akkor még nem volt 14 kerület, úgyhogy akkor az nem tartozott a kerülethez. Igen, ez a 14 kerület volt 1950-ig, és akkor 50-ben csatolták hozzá a külső peremvárosokat, Újpest, Kispest, Falvakat, uh-huh. Rákosszentmihály, Pesterzsébet, és akkor uh-huh. így jött létre 22 kerület. Most már 23 kerület igen. van, mert ugye Soroksár külön vált Pesterzsébettől. Uh-huh. Úgyhogy így egyre duzzadt.
Önnek van összehasonlítási alapja kerület és kerület között? Zuglót igen. hogyan tudnak kiemelni? Nem tudom, a zuglói lexikomból valami olyasmit megtudhatunk.
Hát a Zuglónak a sajátossága az, hogy egyrészt van egy nagyvárosi magja, de a nagyobb rész az mindig egy kertvárosi zöld, nagyrészt zöld felületekből álló rész. És hát ez adja meg az egésznek a savát, borsát, hogy ilyen durván mondjam. Mert a belső, mondjuk egy Terézváros, Erzsébetváros, az tipikus nagyvárosi bérházakkal, irodákkal zsúfolt kerület. Zuglónak viszont van egy olyan jelentős része, ami hát most is nem akarom.
Igen, kertvárosi.
Ami egy kert, tehát az amerikai út környéke,
igen.
azok mind egy abszolút élhető olyan területek, ahol az ember szívesen lakik. Hát aki nem szereti mondjuk a körútak zaját. Az...
Igen. Mondjuk Zugló számomra úgy jelenik meg, mint amelyik igazán nagyvárosi kerület, de ott van ugye a kontraszt is. Mert ha egy kicsit kijebb megyünk, akkor igen. az már ugye település jellegű, és igen, ha és meg bejebb megyünk, akkor kifejezetten akkor csak a nagyvárosi igen. zsúfoltság jellemzi rá, és ez a kettős arcúság, ez
igen, megspékelve most ugye a lakótelepekkel.
Hát igen, igen, és amik most épülnek, igen. És úgy tudom, hogy ugye készül az újabb kiadás.
Tehát készül, most igen.
Ebbe ásta bele magát. Mi hát az újdonsága ennek?
Nem régen kezdtük. Hát az új kiadás, már a lexikonról beszélünk, igen, a negyedik igen. kiadásnak az az újdonsága, hogy hát durván egy olyan 100-150 szemét bele helyeztünk, hogy ilyen szépen mondjam, a lexikonban, ami hát szintén nagy sikert aratott, és ezen felbuzdulva most csinálunk egy külön életrajzi lexikon.
Tehát olyan visszhangok jöttek, hogy érdemes.
Érdemes.
Tehát a zuglói lexikon kiegészül, vagy ez egy
nem.
önálló életre
ez egy önálló,
kell?
Így van. Ez Aha. egy önálló kötet, tehát nem a lexikon név uh-huh. alatt fut.
Értem,
majd.
Értem.
Az alcím az valószínűleg ilyen lesz, hogy zuglói életrajzi lexikon.
De ebben csak ez kimondottan, nagyon.
Igen, kimondottan életrajzok lesznek. Uh-huh. Uh-huh. Tehát más nem. Tehát ami a mostani lexikonban van, ugye intézmények, egyesületek, utcák, stb., az nem lesz ebben. Ez kimondottan csak zugló jeles polgárai.
És még... mikorra mennek vissza időben, vagy hogy?
Az ősember koráig.
Igen? Húha!
Nem, csak igen. viccelek, persze. Hát a személyi kör, hogy kikerüljenek bele, azt ugye elég nehéz volt kijelölni. Uh-huh. Ez mindig egy picit rugalmasság kérdése
kortás.
Is.
Uh-huh. Nem feltétlenül kortás. Kortás.
Nem.
Igen.
Sőt, csak elhunytak kerülnek bele.
Jó. Aha.
Csak elhunytak, ugye? Mert hogyha az élők között is, az túl nehéz falat lenne.
Uh-huh. Pedig én, amióta a tévében hívok meg vendégeket, magam is néha rádöbbenek, hogy milyen sok híres ember él Zuglóban.
Abszolút.
Tehát arra is kellene szerintem.
Hát hogy be? Hát ugye már csak a lexikonból is kiderül. Például nem tudom, hogy tudja, hogy Zuglónak van Nobel-díjas lakója is. Volt, bocsánat.
Nem.
Hoppá, hoppá. Egyetlen egy Nobel-díjas, Harsányi János.
Na tessék.
A közgazdász, aki azt hiszem 94-ben kapott, megosztott Nobel-díjat a közgazdaságtanból. A zuglói. A papájának a híres patikája most is áll a Bosnyák utca, Róna utca sarkán, no. az a patika, uh-huh. az a család tulajdona volt, uh-huh. és maga Harsányi János is dolgozott ott egy, nem sokáig, egy évig, de itt laktak a Gyarmat utcai villájukban.
Uh-huh. Uh-huh. Tehát és akkor ő is bekerül ebbe az életrajzi lexikonba.
Hát azért ez egy kuriózum.
És hány névvel számolnak?
Több száz.
Több száz.
Több száz névvel, hát most...
És hogy kutatják? Hol kutatják? Hol vannak adatok?
A legfontosabb bázisunk az egyikre, az zuglói lapok.
Hm.
Azokat kell végiglapozni, hát már végiglapoztuk egyszer, de most azzal a szempont, avval a szemmel, hogy csak kimondottan a személyeket nézzük, és ebből és a lexikonból, illetve a zugló helytörténeti kiadványokból, aminek egy jelentős részét szintén a Herminövező Kör társasága állította össze, tehát az emlékszobrok, a irodalmi alakok, a zugló közlekedés, stb. Története, ezekben mind szerepelnek ugye nyilvánvalóan nevek. Ezeket összegyűjtjük, és ebből már most összejött jó 400 név.
Hú-hú.
És plusz, amit még most kutatunk föl, hát különböző lexikonok, címtárak, ugye a könyvtárban, a Budapest gyűjteményben, ahol dolgoztam, ott megvannak a régi fővárosi adattárak, és abból
azt is
kemény munkával ki lehet keresni, igen, azokat a személyeket, akik itt működtek Zuglóban. Tehát egy iskolai igazgató, csak a hasamra ütök, hogy aki itt 30 évig igazgatott,
az igen.
Azt is bele szeretnénk venni, hiába nem lakott Zuglóban, tegyük föl, de hát akkor is a kerületnek...
Hát persze, hozzá köthető,
van,
egy emblematikus alakja.
Igen, vezette, de ugyanígy a gyárak, üzemek, egészségügyi intézmény, kórházak, hogy ilyen, nem mondjak ilyen csúnya szót, hogy egészségügyi intézmény. Tehát ezekkel kibővítjük. Így aztán szerintem egy olyan legalább, hát, akarok. De a 8000 név biztos ez.
Húha!
Az nagyon-nagyon sok.
Az egy szép vaskos kötetek. Igen. Mikorra készül el? Mikor számíthatunk
Hát
el?
Jövő év vége. Ha mindenki úgy akarja.
Hát
és
nyilván
Isten,
igen, vannak
ezek,
gondolom, szponzorokat is keresni
hát
kell.
Ez.
Önkormányzat támogatja.
Ugye felkarolta ezt, a lexikont is egyébként. És hát ezt is. Úgyhogy úgy tervezzük, hogy a jövő év végére. Nem lesznek bőszócikkek, ugye, mert hát nem is férne nyilvánvalóan. A magyar életrajzi lexikonhoz hasonló lesz a szócikkek felépítése, tehát kicsit rövidebb, tömörebb, nem, nem annyira mesélős, mert egyszerűen nincs hely.
Hát akkor sok időt, türelmet kívánunk a várható nagy-nagy munkához, vagy igen, amiben már ugye Riabába benne van, és hogyha elkészült a lexikon, akkor nagyon szívesen látjuk újra a stúdiumban.
Köszönöm szépen.
Fodor Béla, hogy köszönjük.
Elhozom és bemutatjuk.
Nagyon helyes. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh. You can count on me 'cause I can count on you. Who's that knocking on my door? Good girl, Tilly home. Oh, babe, she left me seated here all alone. Oh, babe, I can tell it's you by the way you knock. So my door gonna stay locked. You just waste your time, 'cause you ain't no friend of mine. Trouble go away from my door. Oh, babe, and don't you never come back no more. Telling you about when you knock, so my door gonna stay locked. You just waste your time, 'cause you ain't no friend of mine. Trouble go away from my door, and don't you never come back no more.
Innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba. Látták a Juncker Soros-féle újabb kormányzati gyűlölet kampányt?
Igen, a repülőtérről befelé jövet láttunk egy párat.
Mondja Orel Levin, az Újságírók Nemzetközi Központjának innovációért felelős igazgatója, aki egyébként az MIT-n szerzett diplomát és számos telekommunikációs cégnél megfordult. Azt gondolom, ez a félrevezetés mesteri példája, és már nem is az első kampány, hisz 2018-ban ehhez hasonló megtévesztő plakátokkal sikerült a kormánynak választásokat nyernie. És az emberek elhitték, mit lehet tenni a mostani helyzetben, amikor újra előveszik és megismétlik a korábbi sikeres kampány. Pontosabban felül is múlják azt, mert az előzőnél is nagyobb hazugságot üzen. Mit tehet ilyenkor a választó?
I guess what one question would be is you know, sort of turn back with another question is what.
A kérdés tulajdonképpen vissza kell passzolnom önnek, mert a válasz abban van, hogy az emberek tudnak-e alternatív hírforrásokból információkat beszerezni. Én tudom, hogy ez nem a legjobb kérdés, de ilyenkor csak ezt lehet feltenni magunknak.
Azt gondolom, vidéken a helyzet súlyos. Nem hiszem, hogy a kormányzati hírforrásokon kívül máshoz is hozzájutnak, ha csak nem keresik a híreket, de aligha. A páros interjú másik tagja veszi át a szót, Charles Salter, aki a New Literacy Group igazgatója. Nemzetközi tanulmányokat és jogot végzett. Kaliforniától kezdve Washingtonon át New Yorkig a legkülönfélebb iskolákban oktatott e témában különféle projektek keretében.
Well, the other question I would ask is, you know, many people have told us that they know that the government is not being truthful in its campaign.
Az én második kérdésem, valóban sok ember mondta el nekünk, hogy ez a plakát nem felel meg az igazság követelményeinek. Finoman fogalmazva a kérdés tehát, hogy tisztában vannak az emberek ezzel.
Vágja vissza a kérdést ő is, megnyugtató válasz hiányában. Ezt a kérdést magunknak is feltesszük, lassan én már 8 éve válaszolom neki. Hisz vidéken a megyei lapok egykézben vannak. De ha az ott fogható csatornákat, rádiókat nézzük, szinte kizárt, hogy alternatív forrásból tájékozódjanak a szavazók. Jó példa erre a Klubrádió maga, amelyik jelen volt pár évvel ezelőtt még minden nagyvárosban, most már csak a fővárosban szól.
Let me maybe talk about examples in other countries. We work in some other countries.
Nézzünk akkor egy pár külföldi példát, mondjuk Brazíliát vagy Indiát. Ott sem használják feltétlenül a hagyományos információforrásokat, hanem a WhatsApp-tól elkezdve a legkülönfélébb közösségi hálókon tartják a kapcsolatot. Én nem azt mondom, hogy a híreket veszik onnan, hanem azt, hogy ezeken a csatornákon kommunikálva mégiscsak eljut az emberekhez a valóság, mert a saját életükről beszélgetnek, és ezen keresztül értesülnek a dolgokról.
De a félrevezetéseknek épp ez az egyik módja, ahogy ma már épp a közösségi médiának köszönhetően mindenki újságírónak képzeli vagy hiszi magát.
Right, I mean the question is do people recognize, you know, if there is like a sort of a trusted.
Igen, valóban az a kérdés, hogy az emberek felismerik-e, melyek a megbízható hírforrások. Ezért a hitelességért meg kell dolgozni a minden médiumnak, és az új tendencia az, hogy egy-egy újságírónak is nevet kell szerezni a szakmában, hogy hitelt érdemlő legyen az ilyen közösségi portálokon is.
Itt van az önök elnöke is, példának okáért. Közismert mondás Amerikában, hogy Trump hazudós. Önök osztják ezt a véleményt, ha így van, akkor orruknál fogva vezeti önöket is?
Oh, I mean, it's hard to know. I mean, in some ways the advantage we have is we have lots of different news sources in the US. So whatever your position and whatever your opinion, you can find lots of different.
Nehéz ezt megmondani, de egyelőre Amerikában sok forrásból tájékozódhatsz, hogy meggyőződj, ki mond igazat és ki akar téged félrevezetni.
Igen ám, de a lakosság jelentős része ennek ellenére az elnöknek hisz.
You're always going to have the case in any country where.
Nézd, ez minden országban így van. Egyesek egy valamiben, míg a többiek másban hisznek. Jelen esetben ezt csak a média perspektívájából tudom megítélni, és eszerint minden médiumnak tudása szerint kell vagy kellene a legjobbat nyújtani a hiteles tájékoztatás érdekében. Ez a feladatuk. Nem kényszerítheted az embereket arra, hogy neked higgyenek, és ez fordítva sem igaz. Egy dolgot tehetsz újságíróként, legjobb tudásod szerint dolgozol. Az én üzenetem, mint a nemzetközi újságírók központ képviselője az, hogy az újságíró legyen kreatívabban, ahogy kiszűri a lényeget, és ahogy a tények ellenőrzésével a valóságot közvetíti.
Az én szervezetem pedig gyakorlatilag erre tanítja az embereket, és nem csak az újságírókat, arra, hogy be tudják azonosítani a hiteles információkat, hogy tudják, mi a tény, és kiszűrjék a hamis híreket. Mi a tanárokat is tanítjuk, hogy tanítsák ők a gyerekeket ebben a korán sem egyszerű folyamatban.
Megint kiukadunk ahhoz, hogy meggyőződés, pontosabban politikai elköteleződés kérdése is, ki mit tekint hírnek vagy álhírnek. Milyen eszközök, módszer van arra, amit akkor ezek szerint tanítanak is önök, hogy az ember maga biztosan kiválogassa, megkülönböztesse a tényt a fake news-tól.
So we, I mean, that's not an easy answer to give you because we have a fairly comprehensive curriculum.
Most erre nem könnyű rövid választ adni, mert a tananyagunk roppant átfogó e tekintetben, de ha egyszerűen akarnám ezt megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy a minőségi újságírás kritériumaival mindenképpen tisztában kell lenni. Nem csak az újságíróknak és a leendő újságíróknak, hanem a médiafogyasztóknak is, mert ha ezzel tisztában vagy, akkor leszel képes kiszűrni a hamis híreket és átlátni azt, milyen lábakon áll a hír maga. Azt is tisztázni kell, milyen célból keresed, vagy akarod közzétenni a hírt. Vizsgálni kell minden esetben, hogy az például propagandának számít-e. Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy van jó és van rossz újságírás, és ebben mindenképpen az a szempont, melyik szolgálja a demokráciát. Amennyiben egy cikk, egy hír, egy írás a demokráciát támogatja, annak fenntartását és nem a rombolását, akkor biztos lehetsz abban, hogy nem álhírrel van dolgod. Ez az ismérve minden információnak és a minőségi újságírásnak nagyon röviden ezt a négy pillérét tudnám kiemelni.
Mondja ki a kulcsmondatot Chuck Salter, ami persze csak akkor ér valamit, ha tisztában vagyunk a demokrácia fogalmával. Márpedig, még ha az újságíró elvben tudja is, mi különbözteti meg a demokráciát annak ellenkezőjétől, a médiafogyasztóban már nem lehetsz biztos. Ami számomra megint csak azt jelenti, ez esetben nincs elég fogódzó a félrevezetés kiszűréséhez. Ebben a kuszaságban találnunk ellene valamilyen kapaszkodót. Kik, hogyan, miért tévesztenek meg minket, és hogyan kategorizálhatjuk.
There's lots of different types of misinformation by any different people.
Amilyen sokfélék vagyunk mi, emberek, olyan sokféle a félrevezető információ is. A politikai félrevezetés a leglátványosabb, és talán a legtöbbeket érintő kategória. Az egészségügyet tenném a második helyre. Amerikában ugyebár épp most nagy vita van a gyerekek oltásának kötelező vétételéről, igazán nagy kihívás ez a szakmának, leginkább a következményei miatt, hisz járványokat okozhat, sőt már bizonyos helyeken terjed is a kanyaró, mert azt terjesztik tévesen, nem kell a gyerekeket minden ellen beoltatni. Ezek életveszélyes dolgok. Akárcsak az egyéb, nem vényre kapható gyógyszerek vagy kiegészítőszerek problémája. Ilyenkor is nagyon észnél kell lenni, és nem bedőlni elsőre annak, amit hall az ember. És ennek megfelelően természetesen a rémhírterjesztésnek is ugyanúgy a felelőse lehet a tanár, az oktató, az átlagos állampolgár és az újságíró is, ha nem jár utána annak, ami félrevezeti az embereket. Ha nem jársz utána az igazságnak, akkor épp olyan felelős vagy, mint az, aki az álhírt vagy a rémhírt terjeszti.
Ha már politika, és ez egy újabb csapda, önök is tartanak attól, amit a hírekben látunk, hallunk, hogy a 2020-as amerikai elnökválasztás megint megtévesztő kampány áldozata lehet, meghekelik újra?
No doubt people will try, you know, but I feel that we have had an election since the 2016 election, and the results were much different.
Nincs kétségem afelől, hogy ismét megpróbálják meghekkelni. Tudomásul kell vennünk, hogy a 2016-os választás ebből a szempontból fordulópont volt Amerikában. Így most megvan ennek a kockázata. Azonban azt is kell látnunk, hogy a 2018-as félidős választások eredménye mégiscsak bizonyít valamit. Gondolok itt arra, hogy az emberek fejében tudatosulni látszik a félrevezetés, és a maguk módján elkezdtek védekezni ellene. Ezt látom a választás eredményén, ugyanis okulva a 2016-os elnökválasztás, sokkal óvatosabbak a hírfogyasztásban, nem akarnak ugyanabba a verembe esni, és ellenőrzik, mi merre meddig.
Nem gondolják, hogy azért ez nem csak a szavazók felelőssége, nem csak rajtuk múlik, milyen lesz a választás eredménye, hanem jelen esetben a hatóságokon is? Az FBI-on, a CIA-n, adott esetben ügyészségi vizsgálaton, mint például önöknél a Robert Mueller féle vizsgálaton?
Well, the answer is yes and yes. I mean, again, because misinformation comes from many different places.
Hát persze. Igen, mindkét oldal felelős, sőt a hatóságok elsődleges felelőssége sem kérdés. Hisz a félrevezető kampányok forrásai és gyökerei szinte kibogózhatatlanok, és ebben nélkülözhetetlen a hatósági nyomozás. Ha bárki tudomására jut, legyen az újságíró vagy egyszerű állampolgár, hogy honnan jönnek a félrevezető információk, ha hírforrásra bukkan, annak értesítenie kell a hatóságokat. Tényleg mondom, olyan kusszama a világ ebből a szempontból, hogy ezer szálat kellene felgöngyölíteni, és ezt is hangsúlyozni szeretném, hogy ezerféle problémára nincs egy megoldás. Nincs egy üdvözítő megoldás, mindegyiket külön-külön kell kezelni. És ez az oka annak, hogy miért vagyunk ma oly sokan frusztráltak, mert nincs egységes problémakezelés.
A Brexit is épp a félrevezető kampány áldozata lett, nem? De nem lehetett volna elkerülni? Volt már ebben valami tapasztalatunk?
It's hard to know. I mean, part of, in some ways, part of the frustration of all this is that.
Nehéz kérdés, mert mondjuk hiába végzi jól a dolgát az újságíró, akkurátusan tájékoztat, sokoldalúan tájékoztat, és hiába óvatos a médiafogyasztó, mégiscsak bedőlhetnek az emberek egy ilyen és ehhez hasonló félrevezető kampánynak is, mint a Brexit, mert mégiscsak saját vezérlő elveik, vagy csak elképzeléseik szerint döntenek. Vagy úgy is mondhatnám, hogy miközben a híradás igyekszik racionálisan érveket felsorakoztatni, és meggyőzés erejével hatni, az emberek mégsem a ráció, hanem az érzelem felől közelítik meg a problémát, és az érzéseikre hagyatkozva hoznak döntést. És itt egy újabb fundamentális problémához érkezünk, ahhoz, hogy hogyan lehet ezen felülkerekedni, érzéseikkel lehangolva a szavazókat.
A Brexit esetében akkor ön szerint nem merül fel az újságírók felelőssége? Hát akkor kié a felelősség?
Szerintem nem az újságírók felelősek a félrevezető kampányok. Azok, akik a forrásai ezeknek a kampányoknak, és akik terjesztik az igét.
Nincs szükség új szabályrendszerre? Nem kell az államnak jobban beavatkozni, ahogy ne léphessünk a hamis hírek aknájára?
Én most csak a saját véleményemet mondanám el. A kormányzati központi szabályozás, még ha szükség is lenne rá, nem mindegy, hogy hol milyen országban történik. Az általános vélemény szerint mérvadó nevezetesen az, hogy mindenképpen veszélyes a szólásszabadság csorbulásának eshetősége miatt a kormánytól elvárni, vagy akarni, vagy neki megengedni a szabályozást függetlenül egy-egy adott kormányzás minőségétől. Az elmúlt évek tapasztalataiból arra jutottunk, hiába vezettek be törvényt vagy új szabályozást az idézőjeles fake news, az álhírek elkerülésére, maguk a kormányok azok, akik nem tartják be ezeket a törvényeket, amikor a választóikat célozzák meg. Saját maguk korlátozzák a véleményszabadságot. Szerintem ma nincs jobb megoldás erre a problémára, nem mondom, hogy ez az egyetlen. Az, hogy kiképezzük az embereket, mikor gyanakodjanak, mire gyanakodjanak. Az ő saját felelősségük a hírek megszűrése. Tanulják meg, mi az igazi hír kritériuma. Ez pedig minden aspektusból csak egy lehet, a demokrácia szolgálata.
Ezzel zártuk a beszélgetésünket, amelynek részvevője volt Orell Levin, az Újságírók Nemzetközi Központjának igazgatója, és Charles Salter, az amerikai New Literacy Group direktora.
Világtükör. Nemzetközi lapszemle.
Orbán Tolvaj firkával jelent meg a Fox News amerikai tévécsatorna honlapján, a Juncker-Soros plakát átrajzolt változata abban a cikkben, amelyik berlini keltezésű, de az épi amerikai hírügynökség anyaga, és amelyben Orbán Viktor arra figyelmezteti pártársait, a baloldal győzelmét segítik, ha kizárják a Fideszt az Európai Néppártból. Amit Orbán szalámi taktikának nevez, és a baloldalt úgy jellemzi, mint amelyik nem szellemi, hanem hatalmi természetű küzdelmet vív. Orbántól itt azt is idézik, hogy a politikai szakirodalomban Lenin nyomán hasznos idiótáknak nevezi a baloldalt. Ezen felül azt is kiemelik, hogy a magyar kormányfő szerint itthon senki nem lát semmilyen antiszemitizmust ebben a Juncker-Soros kampányban, s mintegy kikéri magának, mit tehet arról, hogy Soros zsidónak született. Az amerikai-német viszonyokra specializálódott New York-i lap, a The National Herald, a vasárnap zárult Delfoi gazdasági fórumon felszólalt görög New Democracy, új demokrácia pártelnökét, Kyriakos Mitsotakist idézi, aki szerint is ki kell zárni a demokrácia értékeit megtagadó Orbán Viktor pártját az Európai Néppártból. Sőt, emellett még azt is kijelentette, hogy a görög radikális baloldal, a Syriza elnöke és Orbán Viktor egy kutya, mert mindketten populisták. Mitsotakis bejelentette, hogy hétfőn, azaz ma elküldi levelét az EPP-nek, amelyben a Fidesz kizárását kezdeményezi, ha csak az be nem fejezi addig a migráns ellenes kampányát és Európa becsapását. Ugyanezen a gazdasági fórumon felszólalt Dimitris Avramopoulos, a migrációért felelős biztos is, aki óvva intette Európát és a szavazókat is a parlamenti választásokra készülve, hogy bedőljenek a nacionalista és populista eszméknek, amelynek azonban, ahogy a Gályát kifejezte, egyre nagyobb és befolyásosabb lesz a tábora. Erről szintén a The National Herald számolt be. A Putyin szócsövének számító propaganda jellegű Russia Today arról ad hírt, hogy Orbán Viktor a második nagy migrációs hullám megérkezését jósolta meg, és megnyugtatta azokat, akik aggódnának, hogy Magyarország fel van készülve rá. Mert hogy szerinte a 2015-ös semmi nem volt ahhoz az előttünk álló válsághoz képest, amelyik az afrikai kontinensről érkezik, és elárasztja majd teljesen Európát. A Welt am Sonntagnak adott interjúból azt is idézik, hogy az arabok is felülmúlják majd az európai lakosságot, de az afrikaiak mindenkin túl tesznek majd. Egyébként a cikkbe reklámként van beágyazva az az írás is, amelyik arról szól, hogy Európa Soros pártjára állt Orbán Viktor helyett, és ennek bizony meg lesznek a következményei méghozzá örökre szólóan. A hasonlóképpen orosz propagandagépezetnek számító Sputnik News pedig Kovács Zoltán szóvivő hírére kapta fel a fejét, miszerint kifutóban a Juncker-Soros plakátkampány is hamarosan itt az új, amelyben a baloldalt fogják támadni Franz Timmermans személyében. Az osztrák Der Standard szintén összefoglalta az interjút. Azt hangsúlyozva, hogy Orbán gyengíteni akarja az Európai Bizottság jogköreit és befolyását, hiszen egy olyan, az uniós belügyminiszterekből álló új tanács létrehozását szorgalmazza, amelyik a migrációs kérdésekben önálló döntési jogkörrel rendelkezne. A Politico lényegre törően ismerteti a vasárnapi német labban megjelent Orbán interjút, de ami figyelemfelkeltő, hogy tényként közli a párt március 20-ai ülésén döntenek a Fidesz kizárásáról vagy tagsága felfüggesztéséről. A CDU-t képviselő Günther Oettinger uniós biztos arra szólította fel pártcsaládja tagjait, hogy fejezzék be az Orbánról és a Fidesz kizárásáról folyó nyilvános vitát, mert ezzel saját magukat gyengítik, ezt egymás közt és nem a médiában kell megtárgyalni, írja az Unternehmen Heute. Hozzátette azonban azt is a Funke Media Group ma megjelent interjújában, hogy csak is akkor tartható fenn a Fidesz EPP tagsága, ha Orbán Viktor elfogadja a közös választási programjukat. Az MTA pályáztatási rendszerét elemzés ennek kapcsán a németeknél is bizonyos tudományos intézményeknél ismert formulát bírálja a Frankfurter Allgemeine Zeitungban megjelent cikk, amely szerint egyrészt a tényleges kutatómunkától veszi el az energiát a pályáztatás, másrészt mivel politikusok fognak dönteni azokról, így a kutatások közti verseny is meg fog szűnni. A cél tehát legyen minél nagyobb a kutatói verseny, mert annál nagyobb lesz a kutatói szabadság. A Világtükör összeállítását Csernyászki Judit készítette ma.
Nemzetközi lapszemlét hallottak.
Hírek innen-onnan. Hírek a nagyvilágból is, amit még nem hallottál máshol. Kötődnek hozzánk, mert nekünk mondják. Vagy mi visszük hírüket a nagyvilágba.
Viktor Orbán, that should be kicked out of the European People's Party. I hope that Orbán will be kicked out of the EPP.
Orbán Viktort ki kell zárni az Európai Néppártból, ki kell rakni az ajtón, nem érdemli meg, hogy az EPP tagja legyen. Nyilatkozta a Klubrádiónak Sandro Gozzi, az Európai Föderalisták Szövetségének pár hónapja megválasztott új elnöke Budapesten. Szerinte a kormányfő minden határon túllépett a legutóbbi választási kampányplakáttal, ahol Jean-Claude Junckert Soros Györggyel láthatja egy képen, és félrevezet az embereket. Meggyőződésem, mondja, amíg olyan politikusok vannak vezető szerepen Európában, mint Matteo Salvini, olasz miniszterelnök helyettes, vagy Orbán Viktor, addig nincs esélyünk Európa párti többséget elérni a májusi uniós parlamenti választásokon. Mondta ezt az egyébként olasz származású politikus, aki az Európai Bizottság volt elnöke Romano Prodi mellett, és José Manuel Barroso mellett is dolgozott. Matteo Renzi kormányában miniszterhelyettes volt. S aki a kezdetektől fogva támogatta a pénzalapok megvonását a renitens uniós tagországoktól. S amikor arról kérdezem, hogy az olasz vezetés egy része Salvinivel az élen épp abban a csónakban evez, és viszi az országot olyan irányba, mint Orbán Viktor, akkor akár még az sem kizárt, hogy Olaszország is kívül találja magát az unión? A kockázata megvan, mert ugyanazt mondják, hogy az unión belül akarnak maradni, de minden nap úgy cselekednek, ami ennek az ellenkezőjét igazolja. Olyan propagandát folytatnak, ami ezt erősíti. Elméletben sajnos nem zárható ki, mert minden, amit tesznek, szembe megy az európai értékekkel, és szembe megy Olaszország alapvető érdekével, hogy az unióban maradhasson, nyilatkozta Sandro Gozzi. Aki a magyar föderalisták meghívására érkezett Budapestre az Európa párti politika megerősítésének a szándékával. A Mi vagyunk Európa című konferencián az európai parlamenti képviselőket tömörítő Spinelli Group elnöke is részt vett, aki a magyar közhangulatra rájátszva kitűnő érzékkel így mutatta be a csoportot.
but including from Mr. George Soros.
Sok támogatónk van, és köztük van természetesen Soros György is. A Juncker Soros gyűlölködő plakátkampány szinte minden megszólalónál felvetődött. Balázs Péter volt külügyminiszter, a CEU tanára szerint itt aztán tényleg céltévesztett Orbán, mert hivatalban lévő aktív és meghatározó politikus támadott Juncker személyében. De hogy miért tehetünk?
Nem az a baj, amit Orbán csinál. Az a baj, hogy nem történik semmit. Az, hogy ő átmegy a piroson, egyszer. Ugye kezdte 2010 végén a média törvénye. Körülnéz, és nem sípol a rendőr. Utána átmegy másodszor, harmadszor, tizedszer, huszadszor, és semmi nem történik. Harmad gyönge kötelezettségszegési eljárások indulnak, hosszas jogi húzavonal, végén megfenyegetik a bírósággal, de attól se ijed meg igazán,
mondta Balázs Péter. Harangozó Gábor, az MSZP volt európai parlamenti képviselője és az agrárium szakértője szerint útelágazáshoz érkezett az Európai Unió.
Valóban útelágazás van, és azt gondolom, hogy a mostani európai parlamenti választás tényleg egy útelágazást jelent emiatt, mert el kell dönteni, hogy vagy tovább lépünk, és működőképesebbé tesszük, vagy amit sajnos látunk, hogy a magyar miniszterelnöknek is a célja, hogy szétverjük jelenlegi rendszerében, és valami lazabb gazdasági szövetségé degradáljunk vissza.
Azon kívül, hogy kiemelte, melyek azok a fontos területek, mint például a menekült válság, a klímaváltozás, a pénzügypolitika, ahol nem lehet a jövőt építeni közös európai és egységes irányelvek nélkül, érdekességként bedobta, hogy a robotika is alapvetően meg fogja változtatni a közösségi együttműködést. Vegyük például azt, hogy a robotok nem fognak adózni, pedig ők veszik majd át a termelés bizonyos részét, és ehhez hasonló kihívásokra hívta fel a figyelmet Harangozó Gábor. A Jobbik képviseletében megjelent Gyöngyösi Mártonnal vitába szállt Haraszti Miklós, egyetemi tanár, jogvédő. Utóbbi egyébként hangsúlyozta, sok mindenben van egyetértés köztük, de abban nem, hogy Európa identitását a kereszténység felvállalása jelenteni.
Amikor véget ért az a sok-sok-sok évszázad, amikor a vallások nevében az európaiak egymást gyilkolták, és ez körülbelül ez akkor alakult meg az Európai Unió, amikor megszűntek az európaiak olyan nagyon vallásosak. Az igazi identitásuk az emberi jogok teljesítő. Pontosan ugyanúgy, mint az Amerikai Egyesült Államoknak, amelyeknek mindnek és minden állampolgároknak joga van az emberi jogok teljességére. Ez egy fantasztikus újdonság, ez az Amerikai Egyesült Államok a világ első demokráciája után a legelső ilyen alakulat a világtörténelemben, és ez egy nagyon erős identitás kellene, hogy legyen, ha csak, és itt jön be Orbánék probléma, akik egyébként a vallások nevében próbálják lazítani ezt az identitást.
A DK-s Arató Gergely, a volt LMP Szél Bernadett, a Momentumos Cseh Katalin és az MSZP-s Kunhalmi Ágnes is hozzátették pártjaik és személyes véleményeiket a Mi vagyunk Európa konferenciához, az egységes Európa párti politizálás jegyében.
Szomszédok Zuglóban. Lazán, röviden, csak úgy lendületből. Csernyánszki Judit sorozatát hallják. Olyan embereket mutatunk be, akik a szomszédaink. Itt laknak, vagy Zuglóért dolgoznak. Népszerűek, híresek, nevesek, de legtöbbször az a nagy érdemük, hogy tesznek azért a közösségért, ahol élnek, ahol mindennapjaikat töltik. Ez lehet ön is, lehetsz te is, mindenki, aki számít Zuglóban.
Szomszédok Zuglóban sorozatunk mai vendége 17 éven át, vagy lassan már 18 éven át vezetett egy nagyon sikeres iskolát, mégpedig a Móra Ferenc Általános Iskolát. Köszöntöm a stúdióban Horváth Gizellát, igazgatónőt, aki ugyan már nincs az iskolában, de szerintem annál több eseménnyel, eredménnyel büszkélkedhet. Mi volt az az elmúlt 18 év alatt az a fontos esemény, vagy akár tételesen, objektíven tény, amire nagyon büszke, amiért érdemes volt végigcsinálni ezt?
Köszönöm szépen a meghívást, nagy megtiszteltetés és nagy meglepetés volt, mikor keresett. Hát sok-sok esemény volt.
Ugye hozzáteszem, hogy azért is kerestem leginkább, mert kitüntetésben részesült a Zuglóért emlékérem, és ezt nem véletlenül adják. Igen, a kérdésem is erre vonatkozott.
Az is egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és meglepetés volt, és nagyon hálás vagyok Zugló önkormányzatának, és mindenkinek, aki úgy gondolta, hogy én erre a díjra méltó vagyok, mert fontosak a díjak az ember életében, egyfajta állomás, amikor visszajelzést kap az ember arról, hogy talán nem véletlenül teszi azt, amit tesz a világban, talán jobb szakmát választott, talán méltón csinálja az elődökhöz, és hát egy nagyon fontos visszacsatolás.
Ugye a legutóbbi hír az iskoláról, hogy ökoiskola lett, és tudom, hogy erre nagyon büszke, ugye? Hát
nagyon sok mindenre vagyok nagyon büszke. Nehéz is lenne most így hirtelen felsorolni, és nagyon remélem, hogy nem hagyok ki semmilyen fontos eseményt. Ez az intézmény sok-sok jubileumi évfordulót ülhetett már meg. 1972 óta működik itt a lakótelepen, tehát ez egy szép múlt, érett felnőkkord egy intézmény, egy szervezet életében is. Én részese lehettem 2001 óta a 30., 35. és a 40. évfordulónak, amit kollégáimmal, a gyerekekkel, illetve a szülőkkel együtt mindig nagyon méltó módon ünnepeltünk meg. Tehát ezekre feltétlenül büszke vagyok. Folytathattam egy olyan hagyományt, hogy az évfordulókon évkönyvet adtak ki a múrások, és ez nem szakadt meg az én vezetésem alatt se, sőt egyre szebb évkönyvek lettek. Ez nagyon komoly előkészítő munkát, feldolgozó munkát.
Hát igen, gondolom, a gyerekeket is bevonták ezekbe,
abszolút,
ugye?
Abszolút, a szülőket, a volt diákjainkat. Igen. Ezeken az évfordulókon mindig volt öreg diák találkozó is. Uh-huh. Itt olyan híres, ma már híres emberekkel találkozhatunk, például Szalai Kriszta színésznő, aztán riporterek lettek, most nem jut eszembe, szégyellem a riporternek a neve, de egy sportriporter lett, egy operett énekes lett a volt tanítványokból, ezek mind az elődeim.
És még visszajárnak.
És visszajöttek, igen. Ez nagyon nagy dolog. Igen, ahogy említette, büszke vagyok arra, hogy a vezetésem alatt a kollégáim kezdeményezésére ökoiskola lettünk.
Ebben a gyerekek hogy vesznek részt? Tehát ők mit tanulnak ebből az ökoprogramból?
Nagyon sok projektet csinálnak a kollégáim a gyerekekkel együtt, és egy szemléletformálás, hiszen ezt az óvodákban nagyon jól kezdik már, és a kicsi gyerekeket lehet a leginkább, ők a legfogékonyabbak.
Igen, arra, még ösztönszerűen beépülhet
van,
a dolog.
Család, a szüleiket is hozzá, sőt, testvéreiket, nevelik, és hogy nekünk csak erre kellett tulajdonképpen építeni, és ezt tovább folytatni. Zugló önkormányzatának segítségével, illetve a norvég alapok finanszírozásában gyönyörűen megújult az iskola. Uh-huh. Erre szintén nagyon büszke vagyok. A régi, hát csoki iskolának becézték, és az is nagyon kedves volt, de nem túl szép barna színű volt, már kopott volt az iskola, amikor én 2001-ben oda kerültem, most pedig mint egy Lego dupló kocka, olyan gyönyörűen a környező házakkal egyetemben ugyanolyan szépen megújult.
Az iskola átlátszóságáról, átláthatóságáról is mondható, hogy az önpályázata is kint van az interneten, én át is futottam ezt az 56 oldalas pályázatot, és ugye nagyon tetszett, hogy végvezette a célokat, a terveket, ugye pályázott 16-tól kellett ugye az igazgatói posztra, újabban a negyedik ciklust, ugye, ahogy mondani, igen, kezdenik, de hát az nem sikerült. De azért megbízott igazgatóként dolgozott, és abban például az UNESCO 4 pontja is a nevelési célok között szerepelt az ökoiskolán kívül.
Igen, ez már 2006 óta ott volt a pályázatomban. Nagyon bizonyos szempontból fájdalmas volt, hogy igen, 2016-ban nem kaptam újabb 5 évre megbízatást, hiszen ez itt a negyedik ciklusom lett volna, igen, úgy egyébként pedig a nyolcadik. Viszont nagyon megtisztelő volt, hogy azért egy évre még megbíztak bennem. Igen, igen. A fenntartó, aki akkor már nem Zugló önkormányzata volt, hanem akkor még azt hiszem Kliknek hívták, most már középesti tankerületi központhoz tartoznak az intézmények.
Hát igen, ez eléggé felforgatta
a rendszert. Hát igen, nehéz volt. 2013-tól nagyon sok változást éltünk meg, de még egy büszkeséget hagy említsek meg, amit tulajdonképpen kétszeri alkalom, hogy ez alatt a 16 év alatt kétszer a szülőkkel önkéntes munkába összeállva a kerítést is végig festették, és olyan jó hangulatú, olyan, a gyerekek és a kollégáim, olyan jó hangulatú, szép projektnap volt ez is, és annyira szívet melengető volt az, hogy igenis megmozdul egy helyi közösség.
Igen, hát tulajdonképpen az nagyon fájdalmas, hogy amikor a helyi közösség támogat valakit, akkor egy idegennek tűnő központi vezetés meg nem.
Hát igen, ez fájdalmas volt, de az egy év még nagyon sok reményre és bizakodásra adott okot. Hát sok örömet, de nagyon sok feladatot is, hiszen ebben az évben zajlott a felújítás. És úgy újították fel, hogy közben ott tanítottunk. Tehát állandó heti logisztikát igényelt, hogy a vezetéstől, hogy most melyik osztályt hova költöztessük, közben a napi munkát szervezni, hol késtek a szállítók, a beszállítók,
igen,
a munkások.
Ezt menedzselni, ez egy olyan szakma volt.
Igen, és akkor tapasztaltam azt meg, amiről most már nyíltan beszélünk, hogy bizony nagyon nagy munkaerőhiány van az országban. Tehát a vállalkozótot is azt mondta, hogy nem talál embert. Tehát ő már kivenné az ablakokat, tenné be az ujjat,
de nem volt
ember. Igen, és ez döbbenetes volt így 2016-17-ben ezt megtapasztalni, hogy
de hát azért gyanús nekem ez a norvég alap, meg emlékszem, hogy ez nagyon gyakran visszaköszönt a politikában, ez a norvég alap, amelyet azért nem bánt a kesztyűs kézzel ezzel az alappal.
Hát azért is húzódott, hiszen mi ezt a pályázatot még akkor kezdtük, 2008-2009, amikor még önálló gazdálkodású volt az iskola, és egy kiváló gazdasági vezetője volt az iskolának, és ő kutatta föl először,
igen,
ezt a pályázatot.
Ez úgy, hogy, és ez hosszú civilek évekig, támogatják. Igen,
és ez hosszú évekig aztán hát úgy mondjam, parkolópályára került, és egyszer csak én voltam a legjobban megdöbbenve, hogy ez megvalósul.
Hát ezt csak gratulálni tudunk, és talán még búcsúzol, az Békés Iskola programban is ugye részt vettek.
Igen, ez egy nagyon fontos innováció az egész kerületnek, és nagyon hálás vagyok Adler Kataliné-nak és az EKMP munkatársainak, hogy fölkarolták ezt a programot, és terjesztik az iskolába. És
milyen hasznát látták?
Az első között csatlakoztunk. Nagyon régóta azt gondolom, hogy az iskolai agresszió, egyáltalán az egész agresszió kérdése és annak megfékezése az kulcskérdés. És egyre nehezebb ezeket a békés utakat, a tárgyalásos konfliktus megoldási módokat megmutatni és alkalmazni, mert ilyen nagyon direkt és gyors, rapid megoldásokat várunk, hogy egymástól. Hogy
de ehhez kell a Katalinnak, az Adler Katalinnak a türelme, kell, a béke szeretete,
és nagyon sokat volt kint az iskolába. Ő személyesen is segítette a folyamatokat, nagyon sok kollégám kapott képzést tőlük, és hihetetlenül tartotta bennünk a lelket. Épp ma délután is megyek még egy pedagógus műhelyre, és nagyon örülök, hogy Kati elfogadta azt, hogy már a felmentését töltő kollega, még viszek egy már a nyugdíjázásában élő kollégámat, és hát minket ez még továbbra is érdekel, izgat, mert abban a mikrokörnyezetben, ahol élünk, ott kulcsfontosságú, hogy személyes példánkkal is meg tudjuk azt mutatni, hogy másképp is lehet kezelni a konfliktusokat, mint kilépek belőle, vagy agresszióval, vagy erőből. Szóval tehát nekem nagyon régi veszőparipám a nyertes-nyertes szituációra törekvés, hogy te is jól érezd magad, én is jól érezzem magam, és mi ketten jól érezzük magunkat, és együtt tegyünk valamit az asztalra.
Hát további sok sikert kívánok. Horváth Gizának köszönöm, hogy eljött a stúdiónkba.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én is sok sikert kívánok a szerkesztőség munkatársainak, és főleg jó egészséget hozzá.
Köszönjük.
Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, ooh. You can count on me, cause I can count on you.
Yeah.